Ünnepünk gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét. Ugyanint írva találjuk azt a 65. Zsoltárban, ahogy azt hallhattátok a Biblia olvasás rendjén. A 65. Zsoltárnak a második és harmadik verseit olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságod, hozzád fordul minden ember. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Eddig az írott ige. Krisztusban, szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, a régi Izraelnek nemzeti hálaénekét hallhattátok ma ebből a Zsoltárból, és benne négy nagy témát, bűnbánat, feloldozás, bizalom és reménység. A mai alkalommal mégsem erről a négy nagy témáról beszélek. Utalásszerűen szeretnék majd csupán említést tenni ezekről. Sokkal inkább ennek a nagy nemzeti hálaéneknek a vallomását hoznám ide elétek, és erről szeretnék bizonyságot tenni közöttetek. Hiszen ez nem csak a régi Izraelnek a nagy vallomása, hanem a lelki Izraelnek, Isten mai népének is az kellene legyen. És teszem mindezt a régi magyar és református hagyomány szerint augusztus utolsó vasárnapján, hiszen évszázadokon keresztül a mi őseink ezen a vasárnapon ünnepelték új kenyér ünnepét. El szoktam mondani, 1938 óta van az augusztus 20-a, de mindenki úgy éli, mintha ez lenne a régi és az ősi, nem testvérek, mindig vasárnap. Régiek így mondták, hogy új búza zsenge vasárnapja. Az új búza zsengéjét. Erdélyben még itt-ott őrzik a hagyományt, mindig bevittek egy nagy fonott koszorút, amit felkötöttek az úrasztala fölé, és egész évben ott volt, mindig emlékeztette Isten népét a kenyérre, annak áldására, hogy az Istentől van. És akkor vitték be az első kenyeret, és az úrasztaláról vette el a közösség, és majd azt követően sütöttek és ettek odahaza. És mi ezért tartjuk. Nem valami kurucság, hanem igazán az a mély hagyomány, amit mi tartunk, amikor augusztus utolsó vasárnapján ünnepeljük az új kenyérért való hálaadásnak gyönyörűségét. Így volt ez évszázadokon keresztül a mi népünknek a történetében. Teszem ezt azért, mert tudjuk azt, hogy nem csak az új kenyérért adunk hálát ilyenkor, hanem mindazokért a jókért, amit az Isten nekünk anyagiakban is ad. És a mai alkalom, vagy a mai Isten tisztelete gyönyörű alkalom arra nézve, hogy lelki Izraelként odaálljunk mi is ennek a régi, gyönyörűséges himnusz vallomásnak a kötelékébe. És az első nagy vallomás, testvéreim, annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy kitől van az életünkben az áldás? Mindaz a jó, amit naponta megtapasztalunk. Mert az áldás a jót jelenti az ember életében. Azt, amit valóban örömként, akár testi jókban, akár lelki gyönyörűségekben, tapasztalatként megélünk a mindennapokban. Kit dicsérjünk ezért? Magunkat? Képességeinket? Körülményeinket? A jól fizető állásunkat? Helyzetünket? Kit illet a dicséret azért a sok áldásért, ami a miénk, azért az örömért, gyönyörűségért. És ez a zsoltár, ez a gyönyörű, ahogy mondtam, nemzeti vallomás. Itt a második versben, annak első felében válaszol. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon. Téged, ó Isten, senki mást. Testvéreim, az élet egyik nagy igazsága, hogy semmit sem hoztunk a világra, és semmit nem fog kivinni senki ebből a világból. A leggazdagabbak sem. Ahogy jöttünk, úgy fogunk majd menni. Azt is mondhatnám, hogy nem az a kérdés, hogy mit hozunk, mit viszünk, hanem hogy marad-e itt valami utánunk. A földön, ami a miénk, az mind ajándék az életünkben. Mindent úgy kaptunk. Mindent, értitek? Az életet is, az anyagiakat is, a lelkieket is, a társat. Mind ajándék. És boldog az az ember, aki benne ezt tudatosul. Nem csak azt, hogy úgy kaptuk, hanem hogy áldásként kaptuk ezt az életünkben. De nem az az áldás, ahogy mondtam, hogy tudjuk azt, hogy nem hoztunk semmit, és nem is viszünk ki belőle, hanem minden valóban úgy van ajándékként az életünkben, hiszen ez az életnek a vastörvényszerűsége. Aki nem ismeri Istent, és nem ismeri az ő áldásait, ugyanúgy tudja ennek a élettörvényszerűségnek az igazságát, és el is fogadja. Hanem az igazi áldás, testvéreim, az Isten népének a történelmében az a tapasztalat, hogy Isten mindent jóra tud, sőt, jóra akar fordítani az ő népének az életében. Hitvallásunk a heidelbergi káti, amelyet jó lenne visszahozni, visszalopni a tudatunkban, ismeretszerzési gazdagságunkban. Azt mondja az Isten gondviseléséről, hogy mert Isten meg tudja adni az övéinek, mint mindenható Úr, a jót. Ezért meg is akarja adni, mint szerető édesanyja. Nem csak megtudja, hanem meg is akarja adni az övéinek ezt a jót. Mert ő a jóságos atya. Régi filozófiai dilemma, amelyet időnként felszoktak emlegetni, hogy ha Isten mindenható, akkor tudna-e egy akkora követ teremteni, amit ő maga se tud megmozdítani. Tudjátok, mi a teológus válasza? Igen, Isten tudna, de minek? Isten nem az értelmetlenségnek az Istene. A filozófiai spekulációké. Hanem az a szerető Úr, aki áldását tudja tenni az övéinek az életében a legkétségbe ejtőbb helyzetet is. Tudjátok, egyszer meglátogattam valakit, egy beteget egy családban, aki korábban is komoly, igazi, hogy így mondjam, igazi, lelki, valós kapcsolatban volt az ő megváltó urával, Jézus Krisztussal, és az ő betegségében különösen érezte Jézusnak a jelen valóságát és szeretetét is. Ilyen bibliai igéket írt fel és tűzött ki maga elé, és többnyire kérések voltak. És amikor meglátogattam, nehezen mozgott, és amikor megláttam az igéket, valami ilyesmit mondott, hogy tiszteletes úr, mostanában már nem az erőt kérem csak az Istentől, hanem megtanultam hálát adni, hogy minden nap tudok egyet lépni az Isten előtt. Nem csak erőt kérek, hanem hálát adok azért, mert megtanultam azt is, hogy egy lépés milyen sokat jelent. Isten áldását tudja tenni, testvéreim, még a látszólagos nyomorúságot is az embernek az életében. Mekkora kincs az, amit mi nem sokat adunk, hogy egyet, kettőt, tízet tud lépni az ember. Nagy kincseket ad az Isten. És ahogy mondtam, az az életnek, a hívő életnek a gyönyörűsége, ha a nyomorúságban, a mélységben is felismeri ezt az ember. Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon, a szentség helyén, a te templomodban, mert a szentség helye, ahol annak gyönyörűségét átéli a hívő ember, hogy a világ profanitása között is Isten leválaszt mindig nem csak olyan tereket, hanem olyan alkalmakat és élethelyzeteket, azt is mondhatnám, hogy elkülönít, amikor az ember el tud vonulni, vagy ki tud lépni abból a profanitásból, és be tud lépni abba a közösségbe, vagy abba a térbe, ahol megszentelődhet, ahol tudatosulhat, hogy mindenért, ami van az életünkben, Istent illeti a dicséret. És akkor tudatosul a létnek nem csak a töredékessége és az életnek a szépsége, hanem mindaz, hogy amit az Isten ad az embernek, az áldássá lehet. És amit az ember tud adni az Istennek, ez igazi hálává lehet az ő életében. A másik nagy üzenet, testvéreim, hogy az áldás isteni eredete miképpen válik megfoghatóvá, más szót mondok, megtapasztalhatóvá. És azt mondja a Zsoltár válaszul, hogy ez az imádságban történik meg, és abba ragadható meg az ember életében. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember, olvastuk a harmadik versben. Tudjátok, testvéreim, hogy milyen tapasztalat van e hálaének mögött és e versek mögött? A babiloni fogságnak a tapasztalata. Annak a tapasztalata, hogy elnyelt minket az ellenség. És az jön az a gyönyörű kép, és mondtam, hogy fogok utalni a teljes Zsoltárra, amikor a vizekre utal, ahogy a vizek elnyelték az életteret, és ez volt az ős víz. Isten a teremtést mivel kezdte? Legyen világosság, azután pedig, hogy a vizeket kordába zárja. Elkülöníti. Megteremt egy olyan teret, ahol létrejöhet majd az élet. És ez a száraz, a föld. És összevonja a Zsoltáros ezt a régi, ősi tudást és tapasztalatot, és azt mondja, hogy ahogy a vizek elnyelték az életet és életlehetőségét, az ellenség úgy nyelt el minket. És már senkik sem voltunk. Nagyon szép, ahogy olvassátok el otthon, azt mondja, hogy a hullámok háborgása, meg a nemzetek háborgása. Elnyeltek minket. De hogy az Isten győzött a teremtésben, a káosz fölött, ez az ismeretlen pusztító erő fölött is megszelidítette őket is, olyan szépen írja le, bevonja a korabeli tapasztalattá. Mi egy kicsit távolodtunk tőle, de azt mondja, hogy ezzel a vízzel, ami pusztító erő volt és megfoghatatlan, ezt te úgy szelidítetted meg, hogy áldássá tetted, megöntözöd ezzel a földet, a göröngyök szétmállanak. Termővé válik a sivatag, és élet fakad. Hát ha valakinek van valami köze a földhöz, akkor tudja, hogy miről beszél a Zsoltáros. Tehát az, ami pusztító erő volt, az Isten szeretetében és az Isten hatalmában mind-mind ez erővé válhat, áldássá válhat. És ahogy Isten győzött valamikor a káosz fölött, a víz fölött és rendet teremtett, úgy szabadítóként belépett a történelembe az ő népéért, és azt a népet, amit elnyelt az ellenség, kiszabadította, kihozta. És itt folytatódik, hogy így mondjam, a történelmi tudat, hogy Isten népe számára nem csak a fogsága tapasztalat, ez az elnyeletés. És ilyenkor szokták feltenni az emberek a kérdést, hogy hát hol volt az Isten, mikor jött a baj? Hol volt az Isten? Miért engedte az ő népét? Így megengedte azt is, hogy a templomot lerombolják, ahol az Isten tisztelték. És ezt nem értették. Mert ők abba bíztak, hogy Isten azt, sok mindent megengedte, azt, hogy az ő templomát lerombolja az ellenség, azt nem fogja megengedni, és Isten megengedte. De nem csak ez az ő tapasztalatok, hanem a szabadulás is, ami választ ad arra a kérdésre, hogy hol volt az Isten. Mert a szabadulás arról beszél, hogy Isten ott volt, és akkor volt ott, amikor az ő népe önmagáért nem tudott semmit tenni. Amikor kiszolgáltatott volt, amikor lemondott magáról, akkor volt ott az Isten, akkor nyúlt alájuk. Egy kicsit megtanított a történelmi leckében, hogy micsoda az ember az Isten nélkül. Aztán, mikor lemondtak önmagukról, akkor utánjuk nyúlt, és felemelte, és visszavitte az ősi földre, hogy felépítsék újra a templomot. Íme ott volt az Isten, a gyengeségben volt ott az Isten. Itt van az Isten, fiának keresztjében, abban a kiáltásban, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Itt van az Isten. De ezt a gyengeséget valahogy nem szoktuk érteni. Mi az imádság, testvéreim? Egy mély bizalom, hogy Uram, átadom neked minden ügyemet. Nem csak azt adom át, amit én nem tudok megoldani, mert általában azt át szoktuk adni az Istennek. Hanem mindent átadok. A lelkemet is, a testemet is. Erőmet is, erőtlenségemet is. Látható jelenemet, és láthatatlan, de mégiscsak reménnyel teli jövendőmet. A megtapasztalhatóság beteljesedését is. Mert én tudom, hogy megadod, mert szeretsz engem. Mai hálaadás, testvéreim, nem csak visszanéz. Mindarra, amit kaptunk valóban Isten ajándékaként az életünkben, sőt, szeretném, ha elsősorban nem visszanéznénk, hanem bizalommal arra a reményre, hogy Uram, megadod nekünk, megadod nekem, amire szükségem van. Megadod a kenyeret, megadod a mi népünknek, de megadod az erőt, megadod a kitartást, és hiszem, hogy ha eljön az idő, majd megadod az üdvösséget is az én számomra. Hát ezért téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon, neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember, aki bízik benned. Így legyen. Amen. Áldjon mindig a lelkünk téged, Istenünk, mert megáldod nem csak az életünket, hanem megáldod kezünknek munkáját. Megáldod az imádságot, és velünk vagy. Megáldod mindazt, amit néha nem is tudunk szavakba foglalni. Boldog az az ember, aki a te áldásodnak jelen valóságát felismeri. Boldog, aki életének örömeit úgy tudja élni, hogy tőled, a megtartó örökkévaló Istentől jött. Köszönjük neked, hogy ennek gyönyörűségét elmondtad nekünk, és beállítottál minket lelki Izraelként a nagy hálaadó himnuszba, hogy higgyük és valljuk mindenért az életünkben téged, illet a dicséret, ó Isten. És tudjuk azt, hogy te olyan Isten vagy, aki megtapasztalhatóvá teszed. Az imádságban, annak meghallgatásában, élettapasztalatunkban azt, hogy jódat, áldásodat nem vonod meg gyermekeidtől. Ezért az áldásért imádkozunk két fiatalnak az életében, akik nem sokára összekötik az életüket ebben a templomban, hogy valóban úgy éljék napjaikat, amik nekik adatnak, az éveket, az évtizedeket, hogy a te áldásod kíséri őket. Ezért az áldásért imádkozunk a gyengéknek, elesetteknek az életében, hogy megtapasztalják, hogy az életnek nincsen az a helyzete, emberileg nézve a mélysége, amit ne tudná te áldássá tenni az ember számára. Áldásodért imádkozunk gyermekeink életében, a családjaink életében, a lassan közelgő iskolai év történéseiben. És áldásodért könyörgünk, hogy légy közöttünk jelen ma, abban az asztalban, amit számunkra készítettél fiad vére hullásával, mennyei jó atyánk. Így fogadd el imádságunkat, azt, amit csendben elé teszünk, és hallgass meg fiadért, a Krisztusért.